Üdvözlöm a hallgatókat, Szilas Judit vagyok. A következőkben műsorvezetőtársammal, Fődi Kittivel, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának a helyzetét szeretnénk bemutatni, leplezetlenül. Feltárjuk, hogy az egyetem anyagi körülményeiből adódóan milyen kihívásokkal kell szembenéznie egy egyetemi oktatónak az ország első bölcsészkarán. Ebben segítségünkre lesz dr. Ring Éva, az ELTE BTK Kelet-Európa Történeti Tanszékének címzetes egyetemi tanára, aki 360 kollégájával együtt kiállt a bölcsészkar adjunktusai és tanársegédei mellett, akik 2015 novemberében nyílt levélben tárták fel, milyen aránytalanul kicsi különbség van a fizetésük és a doktoranduszok ösztöndíja között, és fogalmazták meg követeléseiket a béremelésükkel kapcsolatban. Az interjú során az egyetemi tanárok méltatlan díjazása mellett szó lesz a tőlük elvárt, sokszor irreális kötelezettségekről, a kar gazdasági helyzetéről és az oktatási rendszer hiányosságairól is.
Üdvözlöm a hallgatókat! Fődi Kitti vagyok. Krétahiány, papírhiány, laptophiány, Windows XP, szakadozó internetkapcsolat, a Neptun nem működő funkciói, érintkezőhibás projektorok, omladozó vakolat. Ez csak néhány probléma azok közül, amelyekkel nap mint nap találkozhatunk az ELTE bölcsészkarán.
Nem egyszer fordul elő, hogy egy tanár azzal kezdi a vizsgát, hogy figyelmezteti a hallgatókat, ne írjanak a feladatlapra, hogy a következő évfolyamok is tudják azt használni. Hogy miért van ez? Azért, mert az ország elsőnek tartott egyetemének nem csak, hogy nincs fedezete új, működő nyomtatókra, de még a fénymásoló papírért is pályázni kell. Ezért az oktatóknak saját zsebből kell kifizetni a nyomtatási költséget, de vannak, akik a hallgatókkal fizettetik meg.
Erre a problémára a 21. században megoldás jelenthetne, ha az ELTE megvásárolná a Neptun olyan funkcióit, amelyek lehetővé tennék a tananyagok, házi feladatok megosztását, a hallgatók és az oktatók közötti egyszerűbb kommunikációt. Sokan azt gondolják, hogy a Neptun hibája, hogy nem működik például az órarend funkció, de akkor hogy lehet, hogy más egyetemek hallgatói élhetnek ezzel a lehetőséggel? A magyarázat egyszerű. Ezek az egyetemek kellő mennyiségű összeget fordítanak a megfelelő technikai feltételek biztosítására. Míg nálunk az a kevés számú laptop, ami a tanítás rendelkezésére áll, vagy nem működik, vagy mire a Windows XP elindul, kis túlzással, vége is az órának.
Ám mindez csak a jéghegy csúcsa, a felszín alatt komolyabb problémák húzódnak. A kar gazdasági állapota kényelmetlen helyzetbe hozza az oktatókat. Szinte közhely, hogy megélhetési szempontok miatt nem érdemes a tanári pályát választani. A tanárságból adódó anyagi nehézségeket az ELTE BTK-n oktatók fokozottan szenvedik el. Hogy ez pontosan mit jelent, arról a bölcsészkar egyik címzetes egyetemi tanára beszél nekünk.
2015 novemberében az ELTE Bölcsészettudományi Karának oktatói nyílt levelet fogalmaztak meg az egyetem vezetősége és a kormány érintett tagjai felé az egyetemi oktatók méltánytalan díjazásával kapcsolatban. A levelet kiváltó utolsó csepp a pohárban a kormány új intézkedése volt, melynek értelmében 3 éven belül az egyetemi oktatók fizetése és a doktorandusz hallgatók ösztöndíja között elenyészővé válna a különbség. A levél emellett bemutatja, hogy a gazdasági állapot miatt milyen megalázó helyzetbe kerülnek az egyetemi tanárok, és hogy ennek milyen hatásai vannak az oktatásra nézve. A levelet akkor az ELTE BTK-nak 274 oktatója írta alá, köztük dr. Ring Éva, a Bölcsészkar Kelet-Európa Történeti Tanszékének címzetes egyetemi tanára, aki mivel nyugdíjazták, 3 éve nem kap fizetést a munkájáért. Üdvözöljük a stúdióban!
Köszönöm a meghívást, nagy megtiszteltetés számomra.
Miért állt ki a kezdetektől fogva a nyílt levélben megfogalmazottak mellett?
Azért, mert úgy érzem, hogy méltánytalanul alulbecsülik a felsőoktatásnak a jelentőségét, és mivel volt alkalmam a környező visegrádi országokba többször járni más egyetemeken, abból a szempontból is úgy éreztem, hogy Magyarország az, amelyik a legkevesebbet foglalkozik a felsőoktatással, a legkevesebbet áldozza arra, hogy megfelelő modern körülmények között tanuljanak a fiatalok.
Hogyan reagált a vezetőség a nyílt levélre?
tudtommal nem igazán fogadták kedvezően, tehát az egyetemi vezetés arra hivatkozik, hogy a kormányzat részéről vannak bizonyos jelek az előrelépésre, és hát valóban tavaly ígértek minden tanszéknek 1 millió forintos fejlesztést, amiből idáig legfeljebb a papírt láttuk. Én személyesen kaptam egy csomag papírt, tehát az azt jelenti, hogy most már minden második csomagot kell csak otthonról hoznom. De például most megint úgy néz ki, hogy a saját zsebemből kell megvenni a tonert, ami egy évvel ezelőtt is kifogyott, és most jelzi, hogy már csak 80 oldal van benne. Egyébként hát a kormányzattal kapcsolatban az egyetemnek illúziói vannak véleményem szerint, mert hát ezt a 15%-os béremelést, amit az oktatók kaptak, ezt egy nagyon kedvező lépésnek tekinti. Ez a kedvező lépés azt jelenti, hogy ma az egyetemi oktatók olyan durván 20%-kal kevesebbet keresnek, mint 2008-ban. Én ezt az oktatói értekezleten mondtam is a dékán úrnak, aki azonban kitartotta mellett, hogy hát bízni kell abban, hogy a kormányzat majd szép lassan fejleszti a felsőoktatást.
Milyen következményei lettek a levél közzétételének?
Hát reakciók voltak, legalábbis a sajtó részéről. Az egyetemen több összoktató értekezetet összehívtak, ahol általában ígéretet tettek kisebb dolgoknak a megjavítására. Itt szóba került az internetes kábel, az ablakok, az ajtók helyzete, stb. De azért soha nem ígérték azt, hogy valami nagyobb horderejű változásban reménykedhetünk, sőt, az is kiderült, hogy a következő 10 évben alig, ha lehet számítani az oktatók számán a növelésére, vagy újabb felvételekre.
Azóta több mint 360-an írták alá a nyílt levelet. Azt gondolnánk, a tömeges kiállásnak köszönhetően történtek előre lépések az ügyben.
Hát nem igazán. Azt hiszem, hogy ma az egyetemi vezetés azért sokkal tisztában látja a problémákat, mint korábban, tehát ennyi eredménye azért a nyílt levélnek volt, hogy végigjárták az intézeteket, és személyesen tájékozódtak arról, hogy mely tárgyakat kik tanítanak, készült is ilyen felmérés, és hát bizony az is kiderült, ezt hallottuk az összoktatói értekezeten, hogy vannak olyan tárgyak az ELTE bölcsészkarán, ahol már csak 70-75 éves nyugdíjas tanárok tanítanak, tehát amelyeknek gyakorlatilag az oktatását igazság szerint be kellene tiltani, vagy le kellene állítani, mert semmi utánpótlás nincsen. Na de hogy néz ki egy bölcsészkar, ha például filozófiát nem tanítanak? Nyilvánvalóan ezek alaptárgyak, és az egyetem presztízse miatt sem lehet megengedni, hogy ezeket leépítsék, ezért aztán inkább szerintem szőnyeg alá söprik a problémákat, miután nem látnak ígéretet arra, hogy a támogatás jelentősen emelkedni fog, és hát továbbra is próbálnak bennünket arra ösztönözni, hogy pályázzunk és próbáljunk pénzt szerezni. Csak hát azt nem tudom, hogy ez az időnkbe hol fér bele.
Utoljára 2002-ben, azaz 14 éve emelték meg ténylegesen az egyetemi oktatók fizetését. 2016. január 1-től a kormány 3 lépcsőben növelné meg a felsőoktatásban dolgozók bérét. A 2016-ban történő 15%-os emelést 2017-ben és 2018-ban is 5-5%-os emelést követné, így a mostani állapothoz képest 3 év múlva 27%-kal több fizetésre számíthatnak az egyetemi oktatók. Ami, bár jól hangzik, de az adjunktusok nettó 147 ezer forintjához képest csupán 39.690 forintos béremelést jelent, mindezt 3 év alatt. A kormány a doktorandusz hallgatók ösztöndíját is növelné, így 2018-ra egy az egyetemen 15 éve tanító, fokozattal rendelkező adjunktus és doktorandusz tanítványai körülbelül azonos fizetést kapnának. Az egyetemi oktatók díjazását a közoktatásban dolgozó doktori fokozattal rendelkező, úgynevezett kutatótanárok bérével összevetve is szembetűnő a különbség. Egy egyetemi adjunktus az ugyanolyan tudományos fokozatot birtokló pedagógus kollégája fizetésének 54%-át kapja meg, ami azt jelenti, hogy ha egy egyetemi adjunktus jövedelmét is a pedagógus bértábla alapján szabnák meg, az számára 85%-os fizetésemelést jelentene.
Ön szerint reálisak a levélben megfogalmazott az adjunktusok és a tanársegédek fizetésemelésére vonatkozó követelések?
szerintem teljesen megalapozottak, mert hogyha nagyjából azokat a bérköveteléseket teljesítették volna, amiket a nyílt levél felvetett, akkor ott tartanánk kb. Ahol 2008-ban. De hát még mindig nem lenne igazi béremelés, csak visszatérnénk a 2008-as szinthez. De ezt pillanatnyilag elképzelni sem lehet, mert ugye jövőre is 5%-ot, aztán újabb 5%-ot ígértek, tehát folyamatosan gyakorlatilag lemaradásban vagyunk még 2008-hoz képest is.
Az egyetemi tudományos ranglétrán az adjunktusok feletti lépcsőfokon a habilitált egyetemi docensek állnak. Az ő helyzetük kevésbé elkeserítő, mint a hierarchia alsó fokán álló oktatóké. Az egyetem szervezeti és működési szabályzatának részét képező habilitációs szabályzat 4. paragrafusának első bekezdése értelmében a habilitációs eljárás megindítását bárki kérheti, aki doktori fokozattal és 2 egyetemi, illetőleg MA-MSC végzettséggel rendelkezik, büntetlen előilletű és cselekvőképes, megfelel a jogszabály, illetőleg az egyetem szabályzatában a munkakörére előírt oktatói, tudományos kutatói, illetve művészeti alkotói követelményeknek, és ezen kívül a doktori fokozat megszerzését követő folyamatos tudományos publikációs tevékenység dokumentálása mellett tudományos munkásságát egy habilitációs dolgozat, vagy 5 éven belül megjelent monográfia, vagy önálló tanulmánykötet benyújtásával bizonyítja. Ezek mellett anyagi vonzatai is vannak annak, ha egy adjunktus habilitálni szeretne. A magyar nyelvű habilitációs eljárás díja az oklevél kiállításával együtt 100 000 forint, melyhez külön idegen nyelvű oklevél kérése 16 000 forint. Az idegen nyelvű eljárás 200 000 forint, és a külön magyar nyelvű oklevél kiállítása 8 000 forintba kerül. Ám a habilitáció még nem jelenti azt, hogy egy adjunktus docensi fokozatot kap. Dezső Tamás volt dékán úr 2013-ban azt nyilatkozta, hogy félreértés, hogy a habilitáció után bárkit is azonnal elő kell léptetniük. A habilitáció csak előfeltétele az egyetemen, a docensi címnek, de megszerzése nem von maga után azonnali, kötelező előléptetési kényszert. A kancellária megadja az adjunktusoknak a segítséget a habilitációhoz?
Tudtommal nem. Én nem tudok arról, hogy bárhol lehetne kérelmezni a habilitációs eljárás díjának a visszafizetését. De már elég régen habilitáltam, tehát azt tudni kell, hogy ezek a szabályok évente változnak. Lehet, hogy ebben tévedek.
Az oktatóknak a szabályzatokban leírt munkaköre és a munkavégzés előírt ideje, illetve a ténylegesen végzett munkájuk és munkaidejük között óriási különbség van. Az adjunktusoknak a szervezeti és működési szabályzatban megfogalmazott előmeneteli és teljesítménykövetelményei a következők. Az oktatott tárgyat magába foglaló tudományák területén színvonalas oktatás, gyakorlatok vezetése és erre képesség idegen nyelven is. Rendszeres publikációs, szakirodalmi tevékenység kifejtése hazai és nemzetközi viszonylatban idegen nyelven is. Részvétel az egyetemen folyó szakmai közéleti munkában, illetve törekvés a habilitáció megszerzésére. Az oktatók által ténylegesen végzett munka bemutatását a nyílt levélből idézem. A mi feladatainknak csak a felét teszik ki az óratartások és a kurzusainkkal kapcsolatos teendők, beadandók javítása, vizsgáztatás, tananyagfejlesztés, stb. Ezek felett az alábbiak is feladataink részét képzik. Hallgatók vezetése, konzultációk, TDK, szakdolgozat, disszertáció, felkészülés új ismeretekből, az új lehetőségek alkalmazása szemináriumon, kielégítve a folyton változó hallgatói igényeket, az új típusú, kevésbé tudományos tematikájú gyakorlati órákon, kutatás, publikálás, konferenciák szervezése és előadóként való részvétel, új tárgyak kidolgozása, szerkesztés, lektorálás, fordítás, rengeteg adminisztráció és sok egyéb. Kutatásra csak a heti 40 órás munkahetünkön túl jut idő. Többségünknek hosszú évek óta a kötelezőnél jóval több az óraterhelésünk. Képtelenség a számunkra kiosztott egyre több feladatot elvégezni heti 40 óra alatt.
Mi az akadálya annak, hogy az oktatóknak ezeket a munkaköröket az előírt időtartamon belül nem sikerül teljesíteniük?
Hát egyrészt az adminisztratív terhelés. A bölcsészkaron nem egy leépítési hullám ment végbe. Kezdődött ez nagyjából Magyar Bálint minisztersége idején, amikor első körben azonnal eltávolították az adminisztrátorok többségét. A második körben eltávolították azokat, akik félállásban dolgoztak, vagy nyugdíj mellett, tehát többszöri leépítés ment végbe, az utolsó volt ez a 2013-as, aminek következtében például a mi tanszékünk és a Russzisztikai Intézet közösen rendelkezik egy adminisztrátorral, aki a munkájából hetente egy napot fordít ránk. Na most kérdezem én, hogy mit lehet ez alatt elintézni? Nagyjából azt, hogy a Neptunba be tudja írni a jegyeket, az órákat, a vizsgákat, stb. Én nem a jó indulatát vonom kétségbe, mert tényleg igyekszik mindent megtenni, de hát ilyen feltételek mellett elvárni tőlünk azt, hogy pályázatokat írjunk, amihez nagyon sokszor az kell, hogy külföldi intézményekkel levelezzünk, a partnerekkel, hogy workshopokat szervezzünk, hogy egyeztessük a témát. Hát lehetetlenség, mert ráadásul az óraterhelésünk is nagyjából a duplája annak, ami Európában megszokott. Tehát ennyi órára felkészülni, lehet, hogy ezt sokan kétségbe vonják, de pláne a pálya kezdetén egy-egy kurzusra felkészülni, ez több éves munkát jelent, és rengeteg tanulást, ha visszagondolok a saját fiatalságom, az egész életemben állandóan éjszakáztam, mert a család miatt máskor nem nagyon tudtam felkészülni, de rengeteget kell készülni egy-egy órára. És én nekem még most is, ugye ráadásul minden fél évben, annak ellenére, hogy nem vagyok állásban, de új tárgyat kell tanítanom, mert hogy valaki kilép, megbetegszik, nyugdíj mellett már nem akar tovább dolgozni, tehát valakinek tőle át kell venni, és arra fel kell készülni. Hát ez több napos munkát jelent. Nem beszélve arról, hogyha tényleg jól akarja valaki csinálni a dolgát, egy PowerPointot megcsinálni egy előadásra, az minimum egy nap, de lehet, hogy kettő, amíg összeszedi hozzá az anyagot, megszerkeszti, fölrakja, stb. Tehát maga a munkahelyi feladat is nagyon időigényes, akkor emellett ugye, amit még elvárják, hogy intézzük az adminisztrációt, szervezünk néha konferenciákat, akkor opponensi véleményeket kell írni, doktori értekezéseket kell elbírálni, szakdolgozatokat kell vezetni, szakdolgozatokat kell elbírálni, tehát annyi plusz feladat van az órák mellett, hogy én nem is tudom, hogy ahogyan itt sokan megfogalmazták, a kutatás és az, hogy az emberi tanulmányt megírni, az kizárólag a hétvégén lehetséges a szabad ideje terhére.
Az államtitkárság szerint az oktatóknak lehetőségük van arra, hogy az egyetemtől kapott fizetés mellett egyéb jövedelemre is szert tegyenek. Mennyi mellékmunka vállalásával tudnák elérni azt, hogy annyi fizetést kapjanak, amennyiből kényelmesen meg tudnának élni?
Hát sajnos erre a kérdésre nem tudok válaszolni. Én mindig csak ezen az egyetemen tanítottam, esetleg pályázatokat vezettem mellette, vagy pedig külföldön vendégtanárkodtam, de azt, hogy két egyetemen tanítottam volna, azt nem próbáltam ki. Egyébként szerintem ez ma már nagyon nehéz. Látszik a doktoranduszaink elhelyezkedési lehetősége, és hogy borzasztó nehéz akár vidéki egyetemen is állást találni. Nyilván néhány nagy névre azért szükség van a vidéki egyetemeken is, és néhányan meg tudják tenni, de ezek az intercity professzorok azért soha nem voltak igazán szívesen látottak sehol, mert nem tudtak eleget foglalkozni a diákokkal. És azért a mi egyetemünknek hosszú időn keresztül azért volt jó hírneve az Erasmusos hallgatók között, hogy úgy mentek haza, hogy azt mondták, hogy nálunk azért törődnek a diákokkal, és foglalkoznak velük. És szerintem ebből nem nagyon kellene feladni.
Az oktatók mennyi időt fordítanak kutatásra, és ehhez képest mennyire lenne szükségük, illetve kapnak-e valamilyen anyagi támogatást ehhez az egyetemtől?
Hivatalosan maximum a munkaidő 30%-át lehet kutatásra fordítani, vagy 30-40%-ot, de ez, ahogy az előbb már mondtam, ez tulajdonképpen egy álom, mert hogy a magas óraszám miatt az időnk az teljes egészében elmegy arra, hogy az órákra készüljünk. Hát legfeljebb hétvégén tudunk esetleg könyvtárba menni, meg kell nézni a Széchenyi könyvtárt, hogy szombaton mennyire tele van az oktatókkal, mert hát nem tudnak máskor igazán dolgozni. A saját életemre visszaemlékezve, fiatal koromban egy kb. Ekkora asztalnak, az egyik felén volt a konyha, ott főztem, a másik felén voltak a könyvek ilyen halomba, és ott írtam a tanulmányt, és az asztal alatt játszott a gyerek. Kb. Így kezdtem neki az oktatói pályának. Aztán éjszaka folytattam.
Az egyetem anyagilag támogatja ezeket a kutatásokat, akár pályázatokon keresztül?
A pályázatoknak céljuk van. Tehát a pályázati pénzt arra lehet elkölteni, amire az ember elnyerte, de ezeket a pályázatokat nem az egyetem finanszírozza, hanem általában külső szervek, tehát különböző alapítványok, vagy például a Visegrád Fund, vagy az Osztrák-Magyar Alapítvány. Tehát igazából nem az egyetemtől kapja a pénzt a pályázó, és hát abból a kutatási feladatot meg kell valósítani, tehát akkor tud rá pénzt fordítani, de maga az egyetem egyáltalán nem. Tehát én korábban dolgoztam egy akadémiai kutatócsoportban, akkor évente többször mehettem külföldre, kutatóútra, és hát azt kell mondanom, hogy szakmailag nagyrészt még azért mindig ennek az előnyeit élvezem. Amióta visszajöttem a bölcsészkarra, mert a pályám elején néhány évet itt dolgoztam, azóta soha kutatóútra nem tudtam elmenni az ELTÉ-ről, mert ha vannak is ilyen néhány hetes vagy egy hónapos tanulmányi utak, akkor azt általában a nyelvszakosok kapják. Ha innen el tudtam menni külföldre, akkor általában azt az Erasmus keretében, tehát az legfeljebb egy hét vagy néhány nap, és akkor közben előadást is kell tartani, tehát az nem igazi klasszikus kutatóút.
Mit gondol, elegendő számú oktató tanít az ELTE BTK-n?
Nem, hát ezt már ugye érzékeltettem, hogy nagyon magasak az óraterhek, és hát ezen nyilvánvalóan úgy lehetne javítani, hogyha sokkal több oktató lenne, és a kötelező óra számot csökkentenének, de hát ezt egyik kormányzat sem, bármilyen színű kormányzat van, ezt egyik sem vállalta föl, holott hát Európában azért a normál óra szám az olyan maximum 8, de inkább kevesebb, tehát 4 és 8 között mozog attól függően, hogy ki milyen pozícióban van. Úgyhogy szerintem itt nagyon sok új tanárra lenne szükség. Amikor a 168 órában megjelent velem Krug Emilia riportja, utána nagyon sokan jöttek és gratuláltak, és a legnagyobb meglepetésemre nagyjából az én korosztályom beli hölgyek voltak, akik elmondták, hogy ők ugyanilyen cipőben járnak, és sorstársak is örülnek, hogy ezt valaki szóvá tette, és még az is elhangzott, hogy van olyan igen nagy nevű magyar tudósnak a lánya, aki heti 20 órában tanít ingyen a bölcsészkaron, amit szinte hihetetlennek tartok, de nem tette szóvá ő sem, csak megköszönte nekem, hogy felhívtam a figyelmet erre a problémára. Tehát nagyon sokan vannak, én szerintem az oktatás 25-30%-a a bölcsészkaron ingyen leadott órákból áll.
Önnek megéri az ELTE BTK-n tanítani, hiszen ön is ingyen tanít?
Hát ez egy nehéz kérdés, nem ér meg, de most akkor mit tehet valaki, aki például megalapított egy szakirányt, és arra a szakirányra fölveszik a hallgatókat. És akkor azok megjelenek itt szeptemberben, lehet, hogy még fizettek is azért, hogy beiratkozhassanak, és akkor azzal találkoznak, hogy hát igen, csak nincs, aki az órát megtartsa. Tehát én szerintem ez egy abszolút tisztességtelen magatartás, de ezért nyilván én is felelős vagyok, mert csinálom, és ezt ugye fel is hánytorgatják. Másrészt szerintem az egyetemnek is a sarkára kellene állni, meg a minisztérium is megnézhetné, hogy ha már fölvesz valahova diákokat, akkor talán elemi kötelessége lenne a feltételeket is biztosítani, és lehetővé tenni, hogy legyenek tanárok, akik a beiratkozott diákokat tanítsák. Én úgy gondolom, hogyha egyszer nekünk abszolút be kell tartani a játékszabályokat, tehát beiratkozik egy diák, akkor közben nem lehet a tanmenetet megváltoztatni, mert hogy egy bizonyos tanmenetre jelentkezett és fölvette, azt kell neki elvégezni. De akkor hogy lehet, hogy közben az államtitkárság teljesen megváltoztatja az anyagi feltételeket, és mit tudom én, 100 milliókat von ki a felsőoktatásból, amivel gyakorlatilag lehetetlené teszi azt, hogy a mi oldalunkról a feltételeket teljesíteni lehessen. Én tudom, hogy az egyetem borzasztóan nehéz helyzetben van, legfeljebb a tiltakozás módjával nem értek egyet.
Most is úgy érzi, érdemes volt a nyílt levélen keresztül megszólalni és kiállni magukért, az oktatókért és az oktatásért?
Igen, és én szerintem ezt kellene is folytatni, mert azért az elképesztő dolog, hogy az emberek rettegnek, legalábbis a fiatalok, de az idősebbek se állnak ki, másrészt távol tartják magukat a politikától, tehát akkor én nem tudom, hogy mitől változnának meg a dolgok. Most kaptam tegnap egy levelet Dél-Afrikából, hogy van egy európai kutatás, amit az Unió finanszíroz, és ami a kutatók szabadságáról szól az Unión belül. És hogy Magyarországról összesen 20 levelet kaptak, és ezért kérik, hogy töltsem ki a kérdőívüket, mert hogy Magyarország iszonyúan alul reprezentált ebben a kutatásban. Tudom én, a hasonló nagyságú Dániából 356 választ kaptak, Hollandiából 530 valahányat, és tőlünk pedig 20-at. Tehát ha az emberek még egy kérdőívre se válaszolnak, akkor honnan lehetne azt tudni, hogy a felsőoktatásban gond van? Persze ez az első lépés, hogy levelet írunk, de azért valamilyen módon a véleményünket kifejezésekkel juttatni, mert a magyar közmondás szerint néma gyereknek az anyja se érti a szavát. Tehát csak itt egymás között morogni, abból biztosan nem lesz előrelépés.
Köszönjük szépen, hogy itt volt.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget, hogy elmondhattam a véleményem.
Reméljük, hogy műsorunkkal sikerült felhívnunk a figyelmet bizonyos problémákra, és hogy rávilágítottunk azokra a tartatatlan állapotokra, amelyek az ország első egyetemének bölcsészkarán eluralkodtak. Bízunk benne, hogy többé sem az egyetem polgárai, sem az oktatók, sem a kancellária nem huny szemet ezek felett, hanem igyekeznek egy mindenki számára elfogadható megoldást találni, mert ez a mi egyetemünk, a mi felelősségünk. Kedves hallgatóink, köszönjük a figyelmet!